Úgy tudom, hogy valami csere történt a témák között, ugyanis az én témám most ma este az Isten ismeretre és hitre nevelés. Tehát lehetséges, hogy a leírt témavázlatoktól ez eltér. Tehát Isten ismeretre és hitre hogyan nevelhetjük a gyermekeinket. Én azt hiszem, lehet, hogy most ez furcsán hangzik így elöljáróban, hogy ez nagyon könnyű. Ugyanis a gyereknek a, most nem azt mondom, hogy a természetében van az, hogy higgyen, de nagyon-nagyon könnyen hajlik a hitre egy gyermek. A gyerek még mindenkinek hisz, hogy ezt tudjuk, hogy ez természetes, hogy egy kisgyerek elhiszi azt, amit mondanak neki. Sokan ezzel vissza is élnek a felnőttek világában, és sokan úgymond becsapják a gyerekeket. Tehát olyan dolgokat mondanak nekik, ami utána csalódásokat okozhat esetleg egy gyermeknek. Viszont ugye ez az első lecke kellene, hogy legyen a gyerek számára, hogy megismerje az Istent, mint mennyei atyát, és hogy ez az ismeret hogyan juthat el a gyermekeinkhez, és mikor, ugye erről beszélnénk a mai estén. Ugye, hogyha belegondolunk, egészen pici korban, amikor a gyerekek még nem tudnak beszélni, és úgy gondoljuk, hogy még nem nagyon érthetik meg azt, amiket nekik mondunk, biztosak lehetünk abban, hogy megértenek nagyon sok mindent egyrészt, másrészt pedig az érzéseikkel fölfognak nagyon sok mindent. Ugye ezért azt mondják, hogy az első 3 év a meghatározó egy gyerek életében nagyon sok szempontból, és ilyen szempontból is, hogy hogyan alakíthatunk ki egy ilyen pici gyermekben helyes istenképet. Leginkább úgy, hogy a szülői minta alapján tanulják meg, hogy milyen is az Isten. És ezért óriási a szülők felelőssége egy pici gyerek esetében, ugyanis a későbbiekben az atya, az Isten fogalma mihez fog óhatatlanul is kapcsolódni, hogy milyen volt az apa, milyen volt az anya, ő hozzávaló viszonya, vagy egyáltalán az ő lényük milyen volt. Nagyon nehéz felnőtt korban már elvonatkoztatni ettől, néha szükséges. Tehát amikor az embernek rossz emlékei vannak az otthonról, a szülőkről, nagyon nehéz Istent másképpen elfogadni, és elhinni azt, hogy ő nem olyan. Nem olyan, mint a szülő, hanem ő igazságos is, és szerető Isten is, és elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Tehát ezek a dolgok nagyon összefüggnek a nevelés más területeivel, és nagyon összefüggnek a mindennapi magatartásunkkal és életmódunkkal. Tehát itt nem arról van szó, hogy mit, mikor, hogyan tanítunk meg a gyerekkel a hitről, hanem arról van szó, hogy milyen példát lát a gyerek pici korában Istenről. Tehát ugye azt mondjuk sokszor, ugye hívő emberek azt mondjuk, hogy és hát mivel a Biblia is ezt tanítja, és ezt kell megértenünk, hogy rajtunk keresztül Krisztust kellene, hogy megismerje a világ. Ugye így van. Akkor a gyermekeink, nem elsősorban, ugye ők a mi misszióterületünk, az elsődleges misszióterületünk, mit látnak rajtunk keresztül, tehát tényleg Krisztust, vagy éppen ugye a mennyei atyát ismerik meg rajtunk keresztül. Tehát a szülői magatartás nagyon fontos olyan szempontból, hogy a gyerekben milyen istenkép alakul ki. Félni fog-e Istentől, vagy bizalommal lesz iránta? Netán egy mindent megengedő szülői magatartás után ő is mindent megenged magának majd a hívő életében is, mert ugye Isten majd mindent elnéz és megbocsát neki. Tehát ezért kell elsősorban ezt átgondolni, hogy milyen példát mutatunk, milyen Isten képet vésünk a gyermekek tudatába, akaratlanul is. Még nem a szavainkkal, hanem a tetteinkkel, a hozzávaló viszonyulásunkkal, és egyáltalán az egész életformánkkal. Óriási előny az ember számára az, hogy már gyerekkorában megismerheti az Istent. nagyon sok nehézségtől, problémától szabadulhat így meg, illetve egy olyan hatalmas kincset adhatunk a kezébe, hogy ő tudhatja, hogy kihez menjen az apróbb és nagyobb problémáival, egészen kicsi kortól kezdve. Hadd olvassam el mindenek előtt Mózes 5. könyve 6. fejezetéből, hogy már az Ószövetségben Isten milyen utasítást adott az ő népének, tehát hogy hogyan neveljék hitre a gyermekeiket. Tehát Mózes 5. könyve 6. fejezetében, a 4. verstől a 7. terjedő szakasz. Ugye a zsidók számára ez az a bibliai rész, ami hát szinte mondhatnánk, hogy a legfontosabb. Ugye ez az, amit ráírnak egy-egy ilyen kis pergamenre vagy papír szeletre, és amit a homlokukra kötnek, és az ajtófélfára szegeznek, mivel itt a folytatásban ez olvasható, de hát ugye ez nyilvánvalóan képletes. De nézzük meg, hogy a mi számunkra is mit mond ez a felhívás. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. De miért nagyon fontos ez a bibliai szakasz ilyen tekintetben, hogy hogyan neveljük hitre gyermekeinket? Egyrészt itt arról van szó, hogy elsősorban a mi életünkben is mit kellene, hogy lásson a gyermek, hogy szeretjük az Istent. Tehát nem egy formai vallásosságban élünk, amikor azt mondjuk, hogy gyerekem, neked is el kell járni Isten tiszteletre, imádkoznod kell, Bibliát olvasni, mert hát ugye mi hívők vagyunk, és esetleg ezt látja nálunk is. De itt többről van szó. Itt azt mondja, hogy szeresd. Mégpedig teljes szívedből, lelkedből, minden erőddel szeresd a te Istenedet. És ez legyen nyilvánvaló a te életedben, hiszen így folytatódik, hogy legyenek a te szívedben mindezek, tehát ez ne külsőségé váljon, ne egy vallásos életet élj csupán, legyenek a te szívedben, és hogyan folytatódik, hogy ez a nevelésben hogyan mutatkozzon meg. Ezt mondja, gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről. Tehát mi a sorrend? Hogy prédikálj nekik minél többet. A felnőtt emberek se nagyon szeretik, már délelőtt is szó volt erről, nem. Nem ez a célra vezető, hogyha valakit meg akarunk győzni. Gyerekek se. Tehát nem az, hogy először beszélek. Szóval gyakoroljad ezekben a te fiaidat. A gyakorlat. Hogyan lehet gyakorolni a gyermekeinket is ebben? És hogy ez természetessé váljon, hogy ne legyen erőltetett, ne legyen formai, külsődleges, hanem hogy tényleg a szívünkből jöjjön, hogy ő is lássa ezt, hogy mi szeretjük Istent. Azért, mert ő teremtett bennünket, ő váltott meg, és ő előbb szeretett minket. És megértetni vele, hogy őket is külön-külön szereti és elfogadja. Ez az Isten iránti bizalom és szeretet megtanítása talán a legfontosabb, ezt mondhatnánk a gyerek esetében. És hát most eszembe jut egy kis eset, mozzanat, ami családunkból. Mondjuk én ezt soha nem mondtam a gyerekemnek, hogy kell az Úr Jézus szeretni, vagy a Jóistent hogyan kell szeretni. De emlékszem, hogy egy alkalommal, hát voltak ilyen kitörései, mint minden gyereknek talán, ilyen érzelem kitörések, hogy anya, nagyon szeretlek. És téged szeretlek legjobban, és majdnem elkezdtem mondani, a világon, és azt mondja, a földön. És aztán még rám kérdezett, hogy anya, tudod, hogy miért mondtam így, ugye? Hát mondom, sejtem, hogy miért így mondtad, hogy a földön, és nem a világon, mert ugye ezt akartam mondani, hogy az egész világon téged szeretlek legjobban. De aztán meggondolta magát, és eszébe jutott, hogy a földön téged szeretlek a legjobban. Mert az Úr Jézus még nálad is jobban szeretem. Hát ettől én nagyon boldog voltam, azt hiszem, hogy minden szülőnek ez lenne a vágya, hogy a gyereke jobban szeresse Istent, mint őt. Hiszen hogy erre akarjuk elvezetni a gyermekeinket, és mi is erre törekszünk, hogy Isten legyen az első az életünkben. És utána, hogy ezt olvassuk, hogy gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, na most itt is figyeljük meg, hogy mikor, bizonyos alkalmakon. Ugye, hogy most éppen áhítatot tartunk, most erről van szó, de különben aztán a hétköznapi dolgokban soha nem jön elő, tehát külön válik a vallásos élet, és külön a hétköznapi élet. Nagyon sok családban ez így működik, nem? Hogy van egy vallásos élet, ami azzal együtt jár, hogy esetleg istentiszteleten részt veszünk, esetleg még otthon is időnként előveszünk a Bibliát, vagy erről beszélünk, de ezzel kész vége, kimondjuk az áment, és utána éljük a magunk köznapi életét. Itt viszont arról szól ez az ige, hogy beszélj ezekről akkor is, amikor a házadban ülsz, igen, otthon is, otthon a házadban, leülve beszélgetés közben, nem feltétlenül muszáj most éppen prédikálni, de a köznapi beszélgetésünkben is igenis ott lehet az, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogy őhozzá fordulhatunk bármilyen gondunkkal. Amikor úton jársz, ez se legyen formális, hogy most akkor imádkozunk, mert útra indulunk, amikor úton jársz, bárhol vagy, itt erről van szó, hogy bárhol vagyunk, bármilyen élethelyzetben vagyunk, ne lehessen külön választani, hogy ez a hitélet, ez pedig a magánélet, vagy a köznapi élet. Mikor lefekszel, mikor felkelsz. Tehát ez járja át az egész életedet. Ugye azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert ugye a zsidók itt mindent szó szerint vettek, és ugye oda kötötték a kezükre, a homlokukra, az ajtófélfára. Nehogy mi is így járjunk. Nem azzal, hogy oda kötjük, hanem hogy igen, amikor a házunkban ülünk, tehát ekkor és ekkor most leülünk, és erről beszélünk. Ne váljon formálisra, hogy amikor lefekszel, amikor felkelsz, tehát este, amikor lefekszünk, akkor is, amikor felkelünk, akkor is, napközben semmi. Nyilván lehetnek és kellenek is ilyen időszakok, amikor jobban, meghitt módon tudunk beszélgetni gyermekeinkkel Istenről. Sokszor ez az este, ugye? Lehet, hogy reggel is, de reggel ugye már idő nem nagyon van rá, tehát akkor inkább rövidebb legyen az alkalom vagy imádság. Este viszont lehet egy meghittebb beszélgetés vele, és nem feltétlenül csak bibliai történetekről, hanem átgondolni a napunkat, miért adhatunk hálát mai napon. Mi volt az, amit megköszönhetünk együtt Istennek, aminek örülhetünk együtt. Nagyon sok mindent meg lehet beszélni ilyen alkalmakkor, amikor elcsendesedünk, és nem feltétlenül kell ugye sorba olvasni valamit, ez is jó és helyes, de lehet beszélgetni úgy, hogy ott legyen az Isten jelenléte is, és bevonjuk a mi hétköznapjainkba is. Hogy milyen nagy érték és kincs lehet ez, ugye Pál apostol írja a fiatal munkatársának, Timóteusnak, hogy ugye ő, mármint Timóteus gyermekkorától kezdve ismerhette a szentírásokat. Én megmondom őszintén, hogy egy időben, főleg úgy 10 éves koromban úgy gondoltam, hogy ez nem előny, hanem hátrány az én esetemben. És mindig irigykedtem azokra, akik jöttek a világból, úgymond már mindenen túl voltak és megtértek, hogy milyen jó nekik. Már nem azért, hogy belekóstoltak a világ dolgaiba, hanem hogy ők megtérhettek. Hogy így mondjam, volt miből megtérni. Hogy az ő számukra, hogy én úgy láttam, hogy ez egy olyan nagy fordulat, és ők ezt talán jobban is értékelik, és akkor most mi van velem, hogy én nem, hát most akkor én hogyan térjek meg? Tehát mondom, volt ilyen időszak, amikor én ezt nem tartottam igazán előnynek, hogy most én gyerekkoromtól kezdve ismerhetem, és jó, hát voltak persze ilyen kisebb kilengések, de hát azért mégis, hát nem váltam ateistává, és akkor most, szóval úgy gondoltam, hogy talán jobb azoknak, akik úgy ténylegesen megtértek a világból, és mondom, hogy kicsit irigykedve néztem rájuk, és nehezen ismertem be ennek az előnyét. Mikor sokan mondták későbbiekben is, hogy de jó neked, Hát akkor te ugye ettől megmenekültél, én meg úgy visszaadom, nem tudom, hogy mi ebben a jó, én meg azt mondom, hogy de jó nektek, mert ti meg annyira értékelitek ezt, hogy Isten titeket megmentett. És megmondom őszintén, hogy már jócskán benne jártam a felnőtt korban, amikor kezdtem igazán értékelni. Tehát azt, hogy az embernek megadatott az, hogy gyerekkorától ismerhette Istent, és hozzáfordulhatott bármikor, és nem kellett megjárnia azokat a köröket, nem kellett megjárnia azokat a csalódásokat, buktatókat, amiket esetleg másoknak meg kellett járniuk. Nem kellett Isten nélkül járniuk a világban. Szóval ezt csak akkor értettem meg, amikor már nagyon sok ilyen emberrel találkoztam, akik aztán meggyőztek arról, hogy nem. Semmi előny nincs abban, hogy valaki nagy kanyarokat tesz a világban, és utána tér meg. Rengeteg sebb és sebb hely marad utána, és bizony van, aki egész életén keresztül hordozza a megtérése után is. Tehát ezért gondoljuk ezt át, hogy ha van erre lehetőség, hogy gyermekeinket így neveljük, a legnagyobb értéket adhatjuk nekik az életben, hogy soha nem lesznek egyedül, és mindig lesz nekik kihez fordulni, ha megismerik Isten szeretetét. És ez egyúttal, ami nagy felelősségünk is, és itt szeretnék idézni is néhány mondatot, szintén a Boldog Otthon című könyvből. Ezt írja, minden világra jövő csecsemő Jézus Krisztus tulajdona, akit élő szóval és jó példával Isten szeretetére és a neki való engedelmességre kell nevelni. Én nagyon egyszerű mondat, de gondoljuk csak át, egyrészt a gyermekeink a Teremtőtől származnak, tehát elsősorban az ő tulajdonai. Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, erre is vonatkozik, mert az enyém ezek a gyermekek, tehát ne szakítsátok el őket tőlem, se a példátokkal, se a szavaitokkal. Ezt mondja, Krisztus tulajdona, akit élő szóval és jó példával, Isten szeretetére és a neki való engedelmességre kell nevelni. Tehát ez a nagy feladatunk, hogy egyrészt tudatosuljon bennünk, hogy nem az enyém, akivel azt teszek, amit akarok, vagy arra nevelem, amire akarom, Isten tulajdona, és azért bízta ránk, hogy mi az Isten szeretetét bemutassuk neki, minket is nevel ezáltal, és az Istennek való engedelmességre tanítsuk meg őket. Hát itt már láthatjuk is, hogy az Isten ismeretre és a hitre nevelésben mik azok a főbb dolgok, amikre el kell jutnunk. Először ugye láttuk, hogy az Isten szeretetében kell megerősítenünk a gyermeket, abban, hogy Isten elfogadja őket. Ebben is csak akkor tudjuk megerősíteni őket, ha mi is elfogadjuk őket mindennel együtt. A kis rosszaságaikkal, meg a nem tudom milyen természetükkel együtt elfogadjuk a gyermekeinket. És nem csak akkor szeretem, ha ilyen jegyeket hoz, és hogyha mint a gyerek, és ha így és így tesz, és mindig szót fogad, hanem én szeretem feltétel. Tudom, hogy most vissza kezd térni. Na most ez, hogy az Isten elfogadja őket, és szereti őket, ebben hogyan lehet gyakorolni a mi gyermekeinket? Én azt hiszem, hogy elsősorban az imádság az, amire egy kicsi gyermeket már meg lehet tanítani, esetleg olyan gyermeket is, aki még beszélni se tud. De megérti azt, hogy oda bújik hozzánk, és biztonságban érzi magát, és megérti azt is, hogy mi pedig oda bújunk a mennyei atyához, és biztonságban érezzük magunkat, és együtt is megyünk az Isten elé, hogy együtt is érezzük ezt a fajta biztonságérzetet. Tehát egy még beszélni nem tudó kisgyermek is tudhat imádkozni. Legalábbis átérezheti az imádságnak a légkörét, és azt a békességet és biztonságot, amit tapasztal a szülők esetében, amikor imádkoznak, és annak a következményeit is tapasztalhatja. Tehát ne gondoljuk azt, hogy meg kell várni, amíg mindent megért, meg amíg majd tud beszélni. Nem, a gyerek nyugodtan legyen ott, amikor imádkozunk, sőt, jöjjön oda, térdeljen le. Emlékszem egy esetre, hogy tényleg olyan picike gyerek volt, hogy még csak egy-két szót tudott mondani, és hát közeledett az este, már álmos is volt, és oda ment az apjához, és azt mondta, hogy apa térje, apa térdre. Hát ez volt a felszólítás, hogy gyerünk imádkozni. Gyerünk imádkozni, álmos vagy. Szóval, hogy jön az esti áhítat ideje, apa térdre. És akkor apának térdre kellett borulni, meg anyának is, és akkor imád. Ő még nem tudott, de ott volt, és részt vett benne, és hiányolta, hogy na hát most mikor lesz már az imádság. Mi az, amit egy gyerek megérthet, ugye itt is van mit gondolkodnunk ezen is, hogy bibliai történetek közül mikor mit mondjunk el. Ugye vannak különféle gyermek kiadványok, gyerek bibliák. Meg kell nézni, hogy melyik milyen. Nyilván a képeket is, mert a képeket nagyon szeretik a gyerekek nézni, és azért nem mindegy, hogy mi marad meg a gyerekekben. Milyen kép marad meg ugye, a bibliai történetekről. Tehát olyan történeteket mondjunk el nekik, amit megérthetnek, és aminek a tanulságát is már megérthetik. Tehát ami akármennyire is szeretik, főleg fiúk szeretik a háborús történeteket, és a Bibliában is észrevettem, hogy igen, ott ugye, hogyha ott jönnek ilyen karddal, egyebekkel, az a fiúknak sokszor tetszik. Nem biztos, hogy éppen ezért, mert nekik tetszik, arra kellene a hangsúlyt tenni, ott akkor meg kell esetleg magyarázni, hogy az miért történt, de nem ez a lényege a Bibliának, hogy itt még harcolni is lehet, és küszködni, és legyőzni másokat. Nyilván minden életkorban más és más az, amit már a gyerek megért, és ezt a szülőnek érzékelni kell. Tehát nem is lehet talán egy egyértelmű mércét adni, hogy melyik gyerek hol tart. Emlékszem a sajátunkra, hogy két és fél éves korban, mondjuk ő elmondta Jézus vízenjárása, meg Péter is a vízenjár, és hogy az miért történt, és miért süllyedt el Péter, és mitől ijedt meg, és persze egy néhány szóval mondta csak el, mert hogy folyamatosan még nem nagyon tudott beszélni, de azt mondja, megijedt, elsüllyedt, oda ment Jézus, fölemelte is. És ennyi. Szóval így röviden egy-két szóval. De ugye láttam, hogy a lényeget azért érti, hogy Jézus, ő megmaradt a víz tetején, és ő volt az, aki segített Péteren, aki rémült volt, és ilyet volt, és nem Jézusra nézett, hanem a hullámokra. Tehát amit már ők meg is érthetnek, amit el is fogadhatnak, és ami nekik is már egy vigasztalás lehet a későbbi próbáikban és nehézségeikben. A következő, ugye, amikor már kamaszodik egy gyerek, most én éppen ezzel küszködöm, és azt hiszem, hogy ezt ugye sok szülő végig kell, hogy küzdje, hogy akkor mit? Amikor a gyerek, mondjuk az enyém már esetleg azt mondja, hogy én már mindent tudok a Bibliából. Ez egy kamaszkori sajátosság, hogy akkor most mit csináljak vele, mert mindent tud a Bibliából. Megpróbáltam rejtvényeket csinálni. Kénytelen volt elővenni a Bibliát. Mert hát azért mindent nem tudott a Bibliából. Tehát kénytelen volt hozzá elővenni, mert hát olyan kérdések voltak, amihez bizony kellett netán folytatni egy mondatot, vagy szóval bizonyos dolgokért elő kellett, hogy vegye a Bibliát, és forgassa, és utána járjon, hogy mégis itt akkor mi a válasz. Tehát ötletesnek is kell lenni ahhoz, hogy a gyerekben fönntartsuk az érdeklődést. Tehát ne csak az legyen, hogy jó, hát bibliai történetek, de most már mindent ismerek, mindent tudok, most akkor mi legyen? Ezen kívül érdekessé tenni, tehát saját hitbeli tapasztalatainkat megosztani a gyerekeinkkel. Mert amikor a nőnek a gyerekeink, és megint csak ugye, tovább lépnék ugye, kamaszkorra, akkor már lehet, hogy tényleg úgy vannak vele, nem is mondják ki, de van, aki ki is mondja, hogy hát ezt már unom, ez már nekem nem. Meg vannak ilyen történetes könyvek, már azt is unja, meg az is már olyan túl gyerekes. Az viszont még, hogy mondjam, egy kicsit úgy érzik, hogy őket már bevonjuk a mi felnőtt világunkba, hogyha úgy tudjuk megosztani velük a hitbeli tapasztalatainkat, hogy azt nem gyerekszintre, vagy hogy mondjam, gyerekes módon mondjuk el nekik, hanem igenis úgy, ahogyan mi átértük. Tehát nyugodtan elmondhatjuk azt is, hogyha tévedtünk, bajba kerültünk emiatt, vagy netán valami bűnt követtünk el, és a Jóisten ennek ellenére segített, és ez nagyon-nagyon megerősítő a gyerekek számára. Hogyha őszintén tudunk erről beszélni velük, hogy nincs olyan dolog, hogy én már annyira ismerem a Bibliát, hogy már semmi újat nem tanulhatok, mert Isten bizony nevel bennünket, és bizony szükségünk van rá akkor is, hogyha én úgy gondolom, hogy már nagyon jól ismerem. Szükségünk van arra, hogy újra és újra elővegyük, és táplálkozzunk vele. És biztassuk őket, a gyerekeink, őket arra is, hogy osszák meg ők is velünk a tapasztalataikat. Nekik is vannak hitbeli tapasztalataik. Ők is imádkoznak, és ne tartsuk azt túl apró dolognak, hogy a Jóisten meghallgatja őket, hogy ha elromlik egy játékuk, vagy bármi más, és abban kapnak valami isteni választ. Az ő számukra az nagyon nagy dolog. Mi szoktunk az állatainkért is imádkozni, meg valami őszintén a mai napig is, esténként. Tehát nem csak a családtagokért, hanem felsorolva a tengeri malacokért, a papagájokért és a kis mókusért is. Pedig már nem olyan kicsi a lányom, de az állatokat föl kell sorolni. Tehát azok nem maradhatnak ki, mert ők ugyanúgy a családunk tagjai, és ha betegek, akkor külön. Imádkozunk értük, és szembe jut egy eset, egy-két évvel ezelőtt történt, táborban voltunk, és a férjem volt egyedül otthon, ő rendezte az állatokat, és megbetegedett az egyik tengeri malac. És akkor hát telefonál, hogy hát baj van, de ne mondjam meg Lidiának, hát beteg a malac. Másnap mondja, hogy de tudod, úgy imádkoztam érte, hogy meggyógyuljon ez a tengeri malac. És akkor már megszabad volt mondani, mert már meggyógyult. Másnap reggelre jobban lett a tengeri malac. És akkor megosztottuk Lidiával is, hogy hát a Jóisten meghallgatta az imádságot, és beteg volt, és most már meggyógyult. Tehát, ha Jóisten nem fárad bele, hogy a mi imádságainkat hallgassa, akkor mi se tartsuk túl kicsinek az ő problémáikat. Az ő számukra az a legnagyobb probléma, amiben éppen vannak. Nyugodtan bátorítsuk őket arra, nem csak arra, hogy nekünk mondják el, hanem a Jóistennek is nyugodtan elmondhatják, hogy most mi a nagy bajuk és problémájuk. És emlékszem, Lidiának volt valami ilyesmi ima meghallgatása is, hogy eltört egy ilyen kis gyertyatartót, amit valakitől kapott, és hát nagyon szomorkodott miatta. És én nem tudom, hogy mit imádkozott, vagy mit nem, de másnap kapott egyet valakitől. Nem ugyanolyat, de egy szebbet. És akkor mondta nagy örömmel, hogy képzeld, anya, az Úr Jézus meghallgatott engem. És hogy ennyire gyorsan. A következő, ami még a hitre neveléshez tartozik, a közösség. Tehát nem, hogy ne csak Istennel legyenek jó viszonyban és bizalmas kapcsolatban és közösségben. Ugye a hitélethez tartozik az is, hogy mi hitbeli közösséget ápolunk egymással. Nyilvánvaló, hogy ezt is elsősorban a családban kell gyakorolni, kisebb közösségben, hogy a gyerekeket bevezessük a nagyobb, egy gyülekezeti közösségbe, és hogy ott is érezzék azt, hogy ők része annak a közösségnek, ők nem valami zavaró tényező ott, hogy ugye csak zajongnak esetleg, meg rendetlenkednek, meg nem figyelnek oda. Nyilván ez már nem csak a szülőknek a felelőssége, de azért elsősorban a szülőknek kell átgondolni, hogy hogyan lehet a gyerekekkel megszerettetni a közösséget és a gyülekezeti életet. Ugye van egy példa az evangéliumokban arra nézve, hogy Jézus kiűzte a kufárokat a templomból, ostort fogva, és tudjuk, hogy folytatódik ez a történet? Hogy miután a kufárok kimenekültek, utána a gyerekek jöttek oda, és Jézus a gyerekeknek prédikált, meg nem csak a gyerekek, hanem a mindenféle problémával küszködő emberek is jöttek köré, de a gyerekek is. És ezért ennek is van valami tanítása a mi számunkra. Néha úgy éljük a hitéletünket a gyülekezetben, mint a kufárok, és nem veszük észre a gyerekeinket. És Jézus lehet, hogy kikergetne bennünket onnan, és azt mondaná, hogy most a gyerekek jöjjenek, és én a gyerekekhez akarok szólni. Szóval ezt úgy kiélezetten mondtam el, de nem ártana, ha gondolkodnánk ezen, hogy nem úgy kezeljük-e a közösségben a gyerekeinket, mint hát úgy mellékesen, hogy mi éljük a magunk felnőtt hitéletét, és ott el vagyunk, és ők pedig hát lehetőleg ne zavarjanak bennünket. Van egy másik evangéliumi történet, amikor a gyerekek kiabálnak nagyon hangosan valamit, és el akarják hallgattatni őket. Ugye biztosan ismerjük ezt a történetet, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, és ugye utána a templomban, hát ugye ez az a jelenet, amikor már Jézus a templomban van, és mit kiabáltak a gyerekek? Hozsánna, a Dávid fiának. Tehát a gyerekek nem szégyelték, a gyerekek nem féltek, nem gondolkodtak azon, hogy ki mit szól, bátran és hittel, és jó hangosan mondták azt, amiről ők meg voltak győződve. És miután ugye el akarták hallgattatni őket, mit mondott Jézus? Ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Tehát lehet, hogy a gyerekek nem úgy fejezik ki magukat, ahogyan mi szeretnénk, nem olyan szolidan és csendben, de hogyha az hitből fakad, Isten iránti szeretetből, akkor soha nem szólhatjuk le őket. Nyilván más dolog az, hogyha rosszalkodnak, ha zavarják az Isten tisztelet rendjét, de megint más az, amikor a hitüket akarják kifejezni a maguk módján. Tehát legyenek ott a gyülekezeti életben, próbáljuk ezt bevezetni az utóbbi időszakban, hogy minden Isten tiszteleten legyen a gyerekeknek néhány perc legalább, és lehetőleg az Isten tisztelet elején. Én azt figyeltem meg, hogy ez a néhány perc a felnőttek számára is a legemlékezetesebb. Hát most ez minősíti nyilván a prédikációinkat is, mert tőlem is már jó néhányszor kérték azt, hogy ez honnan volt ez a történet, amit a gyerekeknek mondtál el? Mondom, érdekes, hogy nem azt kérdezett, hogy az Isten tiszteleten miből idéztem, hanem azt, hogy a gyerekeknek miből. Jézus is ilyen egyszerűen beszélt a felnőttekhez, ugye, ahogy a gyerekek is megértették. Példázatokban beszélt a legegyszerűbb nyelvezeten. Tehát próbáljuk meg ezt egyrészt, hogy legyen gyerekisten tisztelet, a gyerekekhez is szóljon. Másrészt nyilván ez azoknak szól, akik az igét hirdetik, hogy az is lehetőleg legyen érthető. A gyerekek akkor is vegyenek részt az Isten tiszteleten, amikor az a felnőttekhez szól. Ugye ez nem mindenkinél válik be, vagy nem mindenki ért ezzel egyet, de én, ahogy említettem, a gyerekkorom óta így nőttem föl, és ott ültem az Isten tiszteleten, és sokszor nem értettem én abból semmit az égvilágon. A légkörét értettem csak. Tehát én arra emlékszem vissza, hogy a gyülekezetnek milyen volt a légköre. És ez nagyon fontos egy gyerek számára. Ha nem ért semmit, de különben nem biztos, hogy nem ért semmit belőle, de még ha semmit nem értene, akkor is nagyon fontos az, hogy a gyerek látja, hogy a felnőttek most imádkoznak, látja azt, hogy komolyan veszik azt, ami elhangzik, esetleg látja azt, hogy változnak is ennek nyomán. Ez nagyon fontos. Tehát higgyük el, hogy az nem fölösleges, hogy nem ért belőle semmit, miért van itt, csak unatkozik, végig unatkozza az egészet, ez egyáltalán nem biztos. Tehát egy-két szó megmarad benne, és hát én emlékszem olyan esetekre, amikor kicsi gyerekek még iskolába se jártak, gyönyörűen el tudták mondani, hogy miről volt szó az Isten tisztelet alatt. Pedig úgy nézett ki, mintha nem figyelnének. Rajzolgatott közben, ugye sokan ezt se szeretik, hogy a gyerekek rajzolnak az Isten tisztelet alatt, a felnőttek meg jegyzeteljenek. A gyerek még rajzolva jegyzetel. Lehet esetleg tőle azt kérni, hogy akkor rajzold le azt, ami elhangzik, vagy amit hallottál a gyerek Isten tiszteleten. A gyereknek ez a kifejezési módja. Hát nyilván akkor ne hadi jeleneteket rajzoljon, vagy nem tudom mit az Isten tisztelet alatt, de az egy kifejezési mód, hogy mit jegyzett meg belőle, azt ő nyugodtan lerajzolhatja szerintem. Tehát ezt most ne csináljuk azt, hogy most zavar, hogy itt serceg a ceruza. Hát már a másik zavar az, ha egy felnőtt jegyzetel. Tehát ezt mondjuk lehet, hogy ez csak az én véleményem, de majd mondjátok meg, hogyha más a véleményetek. A következő a szolgálat. Mint ahogy a felnőtt ember esetében is hozzátartozik az Isten tiszteletéhez, az Isten iránti szeretet kifejezéséhez az, hogy szolgáljuk az Istent, szolgáljuk egymást, kicsi gyerekeknél ez ugyanígy működik. Tehát be kell őket vonni minden olyan szolgálatba, amit egy gyerek már meg tud csinálni. És meg kell velük tanítani, hogy minden lehet Istennek végzett szolgálat. A legkisebb dolog is. Lehet, hogy akkor szívesebben csinálja meg, akár még a házi feladatot, vagy az otthoni teendőket is, hogyha megérti, hogy ez szolgálat. És ezt az Úr Jézus is nézi, és örömmel veszi, hogyha ő szolgálatkészen megteszi. Ugye lehet olyan szolgálat, amit az Isten tiszteleten végez a gyerek, lehet olyan szolgálat, amit a társai körében végez, lehet olyan, amit felnőttek felé végezhet egy gyerek. Éppen nem olyan régen hallottam egy ilyen szolgálatot, mondta egy apuka, hogy mentek a piacon a kisfiával, és hát a zöldségesnél ugye akart valamit vásárolni, hát ugye a zöldséges néni meg kirakta a felnőtt férfiaknak való lapokat oda a standjához, tehát hogy ugye egy kis bevételhez jusson, és hát ott egy férfi azokat nézegette éppen, és erre megszólal a kisfiú, hogy bácsi, nem tetszik tudni, hogy ez bűn, és a Jóisten ezt nem szereti. Azt mondja az apuka, hogy hát ő már azt se tudta, hogy hova legyen, hogy a kisfia így leszólja a felnőtteket, de azt mondja, a hatást kellett volna látni, hogy elvörösödött ez a férfi, és hogy elszégyelte magát az árus, aki hát viszont árulta ezeket a szexlapokat, amiket figyelmeztette a kisfiú, hogy hát bizony a Jóisten nem örül ennek, és ez bűn. Hát, hogy ezt egy felnőtt ember nem mondja meg így, ugye nyíltan ott a piacon, de a gyerek miért ne? Miért nem mondaná? Tehát ezért mondtam, hogy igen, a felnőttek előtt is sokszor példa lehet egy gyerek. Talán hallottunk arról, hogy voltak annak idején gyermekprédikátorok is, akkor a skandináv országokban ugye bebörtönözték a felnőtteket, akik hát prédikálták az evangéliumot, és akkor gyerekek, 5-8-10 éves gyerekek prédikáltak. És tértek meg felnőttek sokasága az ő prédikációikra, az ő hitbeli bizonyságtevésükre. Tehát ne becsüljük le a gyerekeknek a bizonyságtevését. Föl kell készíteni a gyermekeinket arra is, hogy szembe fognak kerülni más hitű emberekkel, illetve nem hívő emberekkel és véleményekkel, mégpedig hát nyilván nagyon hamar találkoznak. Hogyan viszonyuljanak? Teremtés, evolúció kérdése, ugye elég hamar előjön a tananyagban is, és a beszédtémákban is. Hogyan vállalják a hitüket, és hogyan ne szégyeljék azt? Tehát ebben is segítségükre kell, hogy legyünk, mert még felnőtt embernek is sokszor nehéz, és egy gyereknek, főleg, hogyha egyedül van, egy nagyobb közösségben, nagyon nagy küzdelmeket kell megvívnia, hogy merje vállalni a hitét. Én is megmondom őszintén, hogy 10 éves koromban, amikor már középiskolába kerültem, tehát így elsőbe, másodikba, bizony szégyeltem a hitemet. Ugye ez az a kor, amikor úgy nagyon próbál az ember alkalmazkodni a társaihoz, és nem akar kilógni a sorból, és én nem mertem azt megvallani az osztálytársaim, tanáraim előtt, hogy én hiszek. Nem váltam ateistává, de nem vállaltam. És ha bármi olyasmi volt, hogy egy ilyen buli, ilyen osztálybuli, vagy hasonlók, hát persze elmentem. Nagyon rosszul éreztem ott magam, de nem akartam kilógni a sorból. Most nem akarok ebbe belemenni, mert egy kicsit hosszabb lenne, hogy mi változtatta ezt meg, de hála jó Istennek, hogy elég hamar szembesített azzal, hogy emberek nem szégyelnek bizonyos dolgokat, akkor én mit szégyeljek a hitemen. Úgyhogy azért rávezetett erre, hogy nincs mit szégyelni rajta. Viszont nagyon jó az, hogyha a gyerekeink ebben is érzik a bátorítást otthon, hogy nincsenek egyedül, tehát ne érezzék magukat egyedül, és merjék vállalni a konfliktusok árán is a hitüket, és ne féljenek attól, hogy kiközösítik őket, vagy bántani fogják őket emiatt. Tehát erre is fel kell készíteni a gyermekeinket. Hát én egy eléggé, mondjam, így szerte ágazó módon beszéltem most, lehet, hogy nem sikerült összefoglalnom igazán a gyermekeink Isten ismeretre és hitre nevelésének a kérdését, de minden esetre a lényeget szeretném hangsúlyozni újra, hogy higgyük el, hogy nem csak felelősség ez a mi részünkről, hanem ténylegesen a legnagyobb értéket így adhatjuk a gyerekeinknek. Tehát nagyobb érték minden földi gazdagságnál vagy kincsnél, nagyobb érték még annál is, hogy egy szülői ház biztonságában nőhetnek föl, mert ez se biztos, hogy mindig így lesz, hogyha majd magukra maradnak netán, vagy ha olyan környezetbe kerülnek, ez a kincsük akkor is megmarad. Erre nézve tudnánk bibliai történeteket is említeni, azt hiszem mindannyian, hogy mondjuk az a kislány, akit elvittek rabszolgának, mit tudott magával vinni a szülői házból, amikor egyedül kellett megállni a idegen országban, és el tudta vinni magával a hitét, és meg tudta tartani a hitét. Tehát ez nagyon nagy érték, és nagyon nagy kincs, és tényleg értékeljük ezt, és törekedjünk erre, hogy a gyermekeink ezt lássák otthon, és ebben erősödjenek meg. Talán egy dologra még kitérnék, amiben most mi benne élünk, és ami nagyon közel, és nagyon hamar várható, hogy milyen jövőre készülnek a gyermekeink, és mire készítjük fel őket. De nyilván minden szülő szeretné, hogy a gyerekei tanuljanak, felkészüljenek az életre, művelt emberek legyenek, valamilyen hivatásuk legyen. De egyre inkább látjuk azt, hogy itt összeomlás előtt áll a mi világunk. Mégpedig itt most már, ugye ezt nem a Biblia mondja, meg nem bibliai proféciák, hanem a kövek kiáltanak, ahogyan a Biblia fogalmaz, hogy egyre kisebb határidőket mondanak. Ha visszaemlékszem, még 10 évvel ezelőtt még azért olyan 40-50 évekre tekintettek előre. Most egyre szűkül, ugye ez a határidő. Most már olyan 10-20 év, sőt már még az is szűkül. Tehát, hogyha erre gondolunk, akkor még nagyobb a felelősségünk. Milyen jövőre készítjük a gyermekeinket. Mennyire tudatosítjuk azt bennük, hogy igen, ezen a földön is kell készülnünk a jövőre, de ne érjen senkit csalódás az, hogyha nem sikerül mindaz, amit elterveztünk, mert valami jobb fog sikerülni, mert Jézus közben visszajön. De még ezt megemlíteném, hogy annak idején sajnos most már kamaszodik a lányom, és már nem ez a legfőbb gondja, de 6-7 éves korában szó szerint mindennapos téma volt az ő számára, hogy milyen lesz az új föld. Mi lesz majd, hogyha ott leszünk? Én már féltem, mikor jött oda, hogy anya, beszélgessünk. Mert tudtam, hogy mi lesz a következő. Hogy miről? Hát az új földről. A fantáziám már rég a végére ért. Tehát én már nem tudtam neki mit mondani az új földről. El tudjátok ezt képzelni? Nem tudtam neki egyszerűen már, hát most már mit mondjak el? Ugye hát a Biblia nyilván hát mond némely dolgot. Azt is mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ezt most ezt hogy mondjam el egy gyereknek, aki viszont igenis, hogy kézzelfogható dolgokat akar tudni és hallani, úgyhogy le is rajzolta, van egy egész mappája, mai napig is megvan, rajzok az Újföldről. Lerajzolta az ő házát, az én házamat, egymás mellett leszünk, szomszédok leszünk. A tavat, ami majd meg a, hogyan eteti az állatokat, meg a mindent, meg hogy hova fog, melyik bolygóra elmenni, már nem is tudom, hogy mi mindent lerajzolt, hogy majd így lesz, és úgy lesz, és na, ez minden napos téma volt, hogy is lesz majd ott, és hát a következő kérdés se jött aztán hozzám, hogy anya, hányat kell még aludni addig? Ugye ismerős ez a kérdés, csak hát mondjuk ezzel kapcsolatban, hogy Jézus visszajön, még így nem hallottam. Hányat kell még addig aludni? Hát mégis mit mondanánk erre? Hát ugye látta rajtam, hogy én egy kicsit kerülöm a választ, hogy hát még tudod, ennek és ennek be kell következni. Hát még nem hallotta mindenki, és hát egyre ijedtebben nézett rám, hogy mit magyarázok én itt neki. Hát miért nem mondom meg konkrétan, hogy mikor. Az ő számára akkor 1000 volt a csúcs, addig tudott számolni. Azt mondja, hogy anya, több mint 1000-et kell aludni. Akkor már láttam, hogy már baj van. Hát mondtam, hogy az lehetséges, hogy több mint 1000-et, mert hát ugye még nem hallott mindenki róla, és az Úr Jézus azt szeretné, hogy minél többen ott legyenek. Hát én ugye ezt már magyarázhattam neki. Ugye ő ott tartott, hogy ha több mint 1000-et, olyan keserves sírásra fakadt, hogy na én akkor nagyon elszégyeltem magam. Ugyanis én még ezen nem sírtam soha, hogy Uram, még miért nem, miért kell annyit aludni még. És ráadásul ő még nem is tudta, hogy mennyi rossz van ebben az életben, ami miatt olyan jó lenne már ott lenni. Ő eddig majdnem csak jó dolgokat tapasztalt, és mégis sírva fakadt azon, hogy anya, akkor én már lehet, hogy felnőtt leszek? Hát én már most szeretném, hogyha az Úr Jézus visszajönne. Hát igen, sokszor megszégyenítő az, ahogyan a gyerekeink komolyan veszik azt, amit hát mi is szeretnénk komolyan venni, de ugye a mi felnőtt logikánk az, hogy ugye nagyon működik, és megmagyarázzuk, hogy miért nem. És mi olyan nagyon könnyen beletörődünk, hogy ó, hát még évek, évtizedek múlnak el, és még mindig nem jön el. Hát ő ugye kevésbé volt hajlandó beletörődni ebbe. Szóval nem régen is volt egy hasonló beszélgetésünk, azt is ő hozta elő, hogy akkor most hol tartunk, és hogy is zajlik most a világ, és hát most már akkor tudta, hogy igen, most minél több embernek el kell vinni az üzenetet, és hát ezzel siettethetjük Jézus visszajövetelét. Úgyhogy erre az volt a reagálása, hogy anya, akkor turbózzunk. Hát ez már a kamasz. Hát igen, akkor most... Igen, erről beszél a Biblia is, hogy siettethetjük Jézus Krisztus eljövetelét. Tehát próbáljuk meg ezt is a gyermekeinkben tudatosítani, hogy a jövőt hogyan is képzelik el itt ezen a földön, és hogyan képzelik el azt is, hogy közben Jézus visszajöhet. Sőt, hogy ez öröm lesz-e számukra, vagy pedig annyira beleérték magukat, hogy itt még ez, meg az, meg amaz kell nekem, és hát nehogy félbeszakadjon amiatt, hogy Jézus közben visszajön. Tehát, hogy boldog reménység legyen számukra is. Az, amit a Biblia annak nevez, hogy hamarosan szemtől szembe találkozhatunk, ami megváltunkkal, és mi mindent újjáteremt. Hát a mai témát én ezzel szeretném itt lezárni. Nem tudom, hogy van-e majd valakinek igénye a beszélgetésre, vagy hát lehetősége, ugye a kisgyerekes szülőknek, de én minden esetre szívesen, tehát itt maradok, és még beszélgethetünk róla.